This toolkit is much more about how our media are working, how can we participate, when something goes wrong in the media, how do you react, in which way you can monitor the media, but also, for instance, how the media actually are working, in which way you can be in the listener councils, or also to influence the policies.
Talk about diversity and about minorities, it's not about only about giving the floor to minorities or to have more minorities on the screen. It's because in my view diversity is something of everybody. It's something in the head, maybe more of white people than of black people. And this toolkit is very important because it wants to strengthen the multicultural competence of the editors, the staff, of everybody working in a radio television station, that there is not one truth, there are more opinions to what is happening in society. If you have a deadline and if you have less time, then it's very important that you look into the details. And I think I've been chief editor of a big news program for 3 years also in the Netherlands. Too many journalists make too quick decisions. They have, most of them have like 200 people who they interview, who are the opinion leaders, so-called, always the same people you see in every country on the screen. Probably in Germany there are 500, in England 600, in the Netherlands 200. Well, that's number one. Don't go always to the same resources. So even if, and of course if you have a deadline it's easy. If I know him, I go always to him. Well, maybe he has another opinion that's quite more far interesting. Most journalists are not enough time on the street. They don't invest in what's really going on in a society. Well, and if you don't do like that, if you only walk around in your own newsroom and only use the telephone or only use the same resources on the internet, I think if you really want to know what's going on, you have to go to different groups, you have to be there, you have to bring into the newsroom people, as if you can't do it yourself, bring in people who know it, mm-hmm. who work in this training room.
A mi programunk is két szálon futott. Egyrészt képeztünk roma civileket, hogy tudatosan kezeljék média szerepléseiket. Másrészt képeztük saját riportereinket is, hogy meglássák az érzékeny területeket, a kényes kisebbségi kérdéseket. A cél az volt, hogy el tudják kerülni a sztereotíp beállításokat, hogy képesek legyenek meglátni a közösségen belül az egyént. A következő közös képzésen pedig a riporterekkel szemben már nem romák, hanem arcok, egyéniségek ültek. Egy csinos lány, egy borostás fiú, egy fáradt tréner, egy lelkes aktivista, emberek. Ahogy ma délután is egy ember, egy fiatal roma fiú szerepébe helyezkedhetnek bele önök, akik részt vesznek majd a Valahogy Megélni című szerepjátékunkban. Azt tapasztalhatják meg a saját bőrükön, milyen nehézségekkel és előítéletekkel kell szembenéznie ma egy boldogulni akaró romának Magyarországon.
Történetem kezdődhetne úgy is, mint egy népmese. Csak hogy én nem királyfi vagyok, hanem egy 18 éves állami gondozott cigánygyerek. Aki talán csak úgy lett, Rossz helyen, rossz időben. Se apámat, se anyámat nem ismertem. A mama szót is csak később tanultam meg. Az első szó, amit kimondtam, az az volt, hogy kaka. Mindegy. Hát, engem az otthonban szeretett mindenki. A bőröm színéért nem bántott senki soha. De most eljött az én időm. Nagykorú lettem. A nevelő otthon kapuja bezárult. Elindultam hát szerencsét próbálni Pestre.
Mint mondhatom, hogy művész, mindenféle szempontból érdemes beszélni szerintem mindenkinek erről, ha festőművész, ha színész, ha zenész, valamilyen formában meg kell mutatni, hogy fel kell emelni a hangunkat, hogy kis változás legyen.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, Hölgyeim és Urai! Sok szeretettel köszöntöm Önöket ma itt. Azt mondom itt, de hol is vagyunk valójában? Egy különös kalandjátékra szeretném meginvitálni Önöket, melynek során mindannyian döntési helyzetekbe fogunk kerülni. Történetünk mai főhőse egy 18 éves állami gondozott cigányfiú!
Anyám cigány, szóval ez közben egy tök, apám meg egy jobbos, tehát hogy ő meg egy konzervatív figura. Ami, hát na, ez érdekes, és eddig úgy gondoltam, inkább így háttérbe húzottam, de most úgy érzem, hogy itt most már lassan időszerű, hogy az ember beleálljon ebbe, és igenis föl kell, hogy emeljük a hangunkat, vagy el kell, hogy vállaljak mondjuk egy ilyen felkérést, mert ez ellen tenni kell.
Love me tender, love me true, never let me go. Knew how made my life complete, and I love you so.
Siker!
Love!
Bemegyek a vizsgálatos asszonya! Jaj, fiatal ember, ilyen korgó gyomorra, hogy lehet vizsgálni? Na húzzon ki innen, kettes! Meg kijöttem, hogy köszönöm. Megvan, gyerekek! Kettes kaptam!
Ennek az idegesítő fráternek megadják a kettest? Na de kérem! A piszeórú bájos kis hölgyet kérjük szépen vizsgázni.
Ez én vagyok, asszony. Te nem akarsz valamit mondani?
Sok sikert! Katinka!
0620-463-9549, ne felejtsd el!
0620-469...
Dávid, összejön. Hölgyeim és uraim, Dávidnak összejön. Munkát talált, lakása van, és Katinkával összeköltöznek. Ám egy szép napon két levelet találnak a postaládájukba. Az egyiket az egyik földszinti lakó írta, a másikat a közös képviselő. A közös képviselő így fogalmaz. Sorozatos, botrányos viselkedésükkel megzavarják a lakók nyugalmát és a ház rendjét. Ezért felszólítom Önöket, hogy a legrövidebb időn belül költözzenek el. A másikat egy ismeretlen földszinti lakó fogalmazta. Így. Tetves, tüdőbajos cigányok, takarodjatok innen! Fertőzitek az egész világot! Ki lesztek nyírva?
Egy barátom ugyanezt a levelet megkapta, tehát igazából az életben, albéletben laknak, és egy ugyanilyen levelet kaptak, hogy takarodjatok innen, büdös cigányok, és ki lesztek nyírva. Szóval ezt nem tudom, hogy honnan vette az író, de ez megtörtént az életben is már.
Már régóta meg akartam neked mondani, hogy kaptam egy munkaajánlatot Svájcban. Babysitter leszek egy gazdag családnál. Egy évre kell kimennem.
És?
Holnap után indulok. És csak egyedül mehetek, mert nincs hely.
Amikor Katinka elhagyta az országot... Bitte? Dávid már tudja, hogy mindennek vége. Eleinte még naponta beszélnek, aztán már csak hetente, aztán havonta. Idén még egyáltalán nem telefonáltak, de lehet, hogy barátok maradnak. Hölgyeim és uraim, szavazzunk! Aki úgy gondolja, hogy Dávidnak is meg kéne próbálkoznia egy külföldi úttal, és vegye az útirányt Kanada felé, az emelje föl a piros táblát. Aki pedig úgy gondolja, hogy inkább maradjon itthon, és próbálkozzon újra, az emelje föl a zöldet.
Bárhogy választhattunk volna, hogy ezt az irányító mester is megmondta, a végkimenetele már megvan a dolognak, és ez az előítéletnek a lényege is, hogy nagyon könnyen rámondjuk valakire azt, hogy büdös cigány, de kéne látni azt a menetet, ameddig eljut.
Hölgyeim és uraim, szavazunk most!
Kanada!
Azaz! Köszönöm! Milyen érdekes! Elhagyja az országot? Sajnos erre nincs mód. A Kanadáról szóló értesülések hamisnak bizonyultak.
Azt mondtam, hogy remélem azt mondják, hogy ne utazzon el Magyarországról, és a látható többség úgy szavazott, hogy menjen el. Utazzon el külföldre, menjen Kanadába. Ezzel szemben, amikor meg hasonló valós dolog történik Magyarországon, hogy a romák elindulnak Kanadába, akkor a nemzetközi sajtó és nemzetközi közszereplők mind azt mondják, hogy mi ez a helyzet, hogy lehet ilyen, hogy Magyarországon menekülnek a cigányok, ne meneküljenek, ott maradjanak, legyenek ott.
Mondhatjuk mindig ki, hogy ez jó, és ez rossz. És nem adhatjuk mindig meg zölddel és pirossal a válaszokat, és ez nem az szerint fog zajlani, ahogy felemeljük a kezünket. Mert nem ilyen az élet. Jó lenne, ha így lenne, de nem így van.
Dávid, számodra a játék véget ért.
A rendszerváltozás előtt szinte gondolni sem lehetett arra, hogy a romáknak bármilyen beleszólása legyen a média működésébe. Az azóta eltelt 20 évben pedig, bár gyakran hallottuk, milyen nagy szükség lenne roma munkatársakra a médiában, igazából nem történt semmi változás. Mivel a kérdés továbbra is csak a kutatókat foglalkoztatta, néhány televíziós úgy gondolta, civilként saját maga teszi meg az első lépéseket.
A mai világban szerintem rettenetesen fontos, hogy milyen képet alkot a média, hogy ki rajzolja meg azt a képet az egyénekről, a romákról. És ebbe a képnek a megalkotásában mi romák is bele akarunk szólni, hogy ne csak mindig valaki más mondja azt, hogy mi ilyenek vagyunk. Ennek a tükörképnek az alakításában mi is részt akarunk venni.
Így indult el 2006. februárjában az első roma média gyakornoki program a Magyar Televízióban, amely ösztöndíjas képzést és sikeres részvétel esetén munkahelyet kínált a jelentkezőknek.
A BBC-nek a arányait nézzük, akkor ma a Magyar Televízióban a magyarországi romák aránya körülbelül 100-150 főnek kellene, hogy legyen. Ma hát lényegesen kevesebben vagyunk.
Nagyjából mennyien vagytok, mondjuk ki?
Mondjuk 15-en.
I was humiliated in school for being Roma. I don't want my children to go through the same experience. I'm Violetta. I'm Bulgarian. I'm Roma.
Én nem hiszem, hogy egy ilyen, hogy roma nő vagyok, film meg fogja változtatni bennem az attitűdömet, ugyanis lehet, hogy tetszeni fog nekem Kata, hogy milyen bájos hölgy, de nem biztos, hogy minden roma asszonnyal szemben ugyanúgy fogok viszonyulni. Tehát nem a hatásról beszélek itt. Nekem ez egy dilemma, hogy itt volt kérdés, 5 vagy 6 darab, nagyon szép darabot mondtam, nagyon idézőjelben is, értsétek jól, bájos hölgy, de mindegyik a bájos hölgyek voltak megint.
Igen, de az alapvető sztereotípia az pont nem az, hogy a roma nők azok bájos hölgyek, hanem egyfogú vasorú banyák.
10 roma nőt kérdezek Európa különböző pontjaiban, hogy ő mit gondol magáról, és mit gondol arról, hogy a média hogyan látja őt, vagy hogyan látja a roma nőket. És amikor megkérdezem ezt a kérdést, akkor nagyon érdekes módon azzal szembesülök, hogy a média képében a roma nő az egy dagadt, nagymerű, általában kevés hosszú kopasz asszony. És amit te láttál ebben az üzenetben, ugyan becsomagolva, azok olyan nők voltak, akiket egy többségi közegben nem biztos, hogy roma nőként ismernél fel, nem biztos, hogy az ő roma nősége lenne a számodra a legkönnyebben hozzáférhető csoport réteg, hanem lehet, hogy csak egy szép nőt látnál. De nagyon fontos az, hogy az a szép, amúgy roma nő azt is mondja, hogy igen, én átmentem egy nagyon-nagyon nehéz diszkriminációs időszakon az életemben, amikor ott ültem az iskolába, és amikor én csak egy cigánylány voltam, és én mégis megmaradtam egy olyan embernek, akinek pozitív identitása van, és tudja közvetíteni a mi kultúránkat.
Van egy 5 éves színesbőrű, illetve félig magyar, félig angol kislányom, Azt gondolom, hogy sokkal inkább elfogadóbbak az emberek ezekkel a dolgokkal szemben, mint a cigányokkal szemben, hiszen az egy egzotikus dolog. Tehát egzotikus, feketének lenni egzotikus, cigánynak lenni ciki.
Na ja, wat is sneeuw nou eigenlijk?
Auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene ist es ein ziemlich großes Problem, weil jeder fünfte Deutsche, sagt man, einen Migrationshintergrund mittlerweile hat. Und das wird natürlich auch zunehmen in der Zukunft. Von daher ist es eine, ja, kann man sagen, kontinuierliche, permanente Debatte. Im Lokalen, eventuell auch im Regionalen, gibt es sehr gute Ansätze dafür, dass es funktioniert. Je größer die Ebene wird, auf der man es behandelt, desto schwieriger wird es natürlich. Am schwierigsten ist es in der sogenannten Bundespolitik, weil dort natürlich sehr unterschiedliche, schwierige Interessenslagen bestehen, die aufeinanderprallen, und das macht die Sache nicht sehr viel einfacher. Allgemein so gesehen, aber ähnlich wie bei der Politik, ist es natürlich immer die Frage, wer tritt dafür ein, dass es sich verändert? Wo sind auch vor allen Dingen ganz oben die Entscheidungsträger, die bereit sind, diese Entscheidung zu treffen? Wir müssen in dieser Frage anders arbeiten, wir müssen uns auf etwas ganz anderes beziehen, und vor allen Dingen natürlich, wer hat ein Interesse daran, dass es wirklich Normalität wird? Nicht immer nur als Problem dargestellt wird, sondern dass man über das Normale miteinander redet und das dementsprechend auch in den Medien dann zeigt.
Foglalkozási diszkrimináció, földrajzi elkülönítés, élet a belvárostól távol eső külvárosokban. Mindez felveti a kérdést, hogy a második generációs bevándorlókból átlagos európaiak lesznek-e. Képes-e Európa befogadni ezeket a második generációs európaiakat, akik gyakran találják szemben magukat integrációs problémákkal az öreg kontinensen? A válasz nem egyértelmű. Sajnos a beilleszkedési probléma nem feltétlen oldódik meg azáltal, hogy valaki egy európai országban látja meg a napvilágot.
Κατάγομαι από Νιγηρία και Κένια, αλλά έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο, δηλαδή να υπάρχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα και να μιλάνε τα ελληνικά και όλα αυτά, αλλά έχουν καταγωγή από άλλη χώρα. Δεν είναι ακόμα στο σκεπτικό.
Kanadában kisebbségének lenni egészen más, mint Magyarországon kisebbségének lenni. Ott teljesen természetes az, hogy az emberek mindenféle színűek, és ezen nem akadnak fent. A legelső élményem, ami ott volt, az volt, hogy leszálltam a repülőtéren a repülőről, és láttam egy rendőrt. Nem akarok butaságot mondani, hogy melyik valláshoz tartozott, de turbánja volt, azt gondolom, hogy szik volt, és volt rajta egy pecsét a kék turbánon, és akkor ő rendőr volt. Tehát az ország az ennyire rugalmas. Azt gondolom, hogy az ma Magyarországon elképzelhetetlen lenne, hogy azért, mert más vallású vagyok, és nekem turbánt kell viselni, akkor hagyd legyek már úgy ezzel együtt rendőr.
Nem
Nekem nincsen emberi jogok iskola, nem tanultam. Én tanultam bányatechnikus, semmi nincsen közebb a bányatechnikus és emberi jogok. De mikor menekült, mentem Makedóniába, látom, hogy ha csak kapni a jogok, akkor kell emberi jogokra úton dolgozni. Találkoztam egy kolléga, aki most itt is dolgozik, mondta, te is tudsz lenni olyan riporter, és minden egy hónap egyszer, tudsz küldeni információt, mi történt, vagy milyen, mi van a menekülten, és minden. És 2003, mikor itt jöttem Magyarország menekült, mikor voltam deport, akkor volt nekem a telefonszám, hívtam a kolléga, mondtam, itt vagyok, most 6 éve dolgozik egy irodát. Most vettünk a házt, a gyerekek jó menni iskola, a fiam. Szerintem csak az akarok látni a pár éve után, hogy Magyarország lesz egy jó program integráció. A menekültnek kell integráció Magyarország. Miért mondom ezt? Miért a fiam, ki született Magyarország, ő nem mondta, hogy koszovói vagyok, ő mondott, hogy anyám ország Magyarország.
A tavalyi évben egy megbeszélést folytattam el a Magyar Televíziónak a jelenlegi vezetőjével és kisebbségi közösségek tagjaival, hogy hogyan biztosítható a továbbiakban is a kisebbségi műsorok előállítása. Ebben a tévé alelnöke ígéretet tett arra, hogy a jövőben is változatlan módon elkészülnek a műsorok. A beérkező jelzések nem teljesen pozitívak még ebből az irányból, tehát a finanszírozás úgy tűnik, hogy nem megoldott. Igazából, úgyhogy ez egy nagyon komoly probléma, már csak azért is, mert hogyha ezek a műhelyek megszűnnek, akkor gyakorlatilag megszűnnek Magyarországon a kisebbségi filmgyártás bázise, intézményei. A megoldás mindenképp a politikai döntéshozóknak kell meghozni, mert szerintem ez egy reménytelen és méltatlan helyzet, ami most a Magyar Televízióban kialakult. De ebből is látszik az, hogy hogyan tűnnek el azok a kulturális elemek, amelyek egy kisebbségi közösség életben tartásához szükséges, hogyan tűnik el a nyelv például egy ilyen esetben néhány ezer vagy néhány százezer forint hiánya miatt, ami szerintem luxus, hogy egy ilyen multikulturális közeget, amiben egész Európa örömét lelte, az most egyik pillanatban másikra eltűnjön.
A megértés a kulcs, aztán pedig az akarat. Megmutatni és helyzetbe hozni a kisebbségi közösségeket, közben pedig remélni, hogy megmozdul a társadalom is. Szükségünk van erre, változnunk és változtatnunk kell. Brüsszelben, Amszterdamban és Budapesten is. Felismertük a felelősségünket, a média felelősségét ebben az ügyben.